A jövő zenéje. A Lángoló podcastje.
Sziasztok! Ez itt a jövő zenéje 4. évadának 13. adása. Szokás szerint Rab Árpival, hello!
Sziasztok!
És Mondovics Péterrel, a Mastercard marketing menedzserével. Szia, Mondi!
Sziasztok!
Ennek megfelelően pénzről, pénzhelyettesítő eszközökről, kiberbiztonságról, kártyákról és mindenféle olyan dolgokról fogunk beszélgetni, ami nekem teljes homály, és én vagyok azt hiszem az igazi, nagyon amatőr felhasználó, aki a prototípusa annak, hogy így hogy lehet megnevelni az embereket arra, hogy rássák át, hogy de hát ez sokkal kényelmesebb, meg sokkal kézenfekvőbb egy csomószor az ilyennek a használata. Történészkedjünk az elején, ugye azt, hát a pénz az mondjuk nem a 19. században jelent meg, mert nekünk van egy ilyen kedvenc dátumunk, hogy minden, ami most van, az valahol az 1800-as évek második felében gyökerezik az ipari forradalomnál, de hát pénz az már nagyon régen van, nem? Nem is tudom, melyikötökre nézzek.
Hát de kicsit azért menjünk vissza, ugye, Tehát az antik Rómában is voltak már hitelintézetek, a bank szó az egyébként innen jön, hogy emberek, akik kölcsönöket helyeztek ki, hát egy padon ülvetették meg ezt, és ugye innen eredeztethető. Hát gyakorlatilag a modern pénzügy is.
Aha!
Hogy akkor dolgozták ki.
Mert én ezt a mechanizmusokat. Bankó dolgot, ezt tudtam, de én azt hittem, hogy ez középkor. De
nem,
hogy akkor
nem,
ez
nem.
Már Róma? Ezek szerint.
Egyébként Rómában hihetetlen sok minden volt, amit ma így készpénzként kezelünk, tehát ha csak a marketingre gondolunk, ugye akkor már voltak személyre szabott hirdetések. Bizony. Ugye Pompejben találtak olyan házfalakat, amire fel voltak reklámok festve. Az előjáróságokat hirdették, illetve találtak éttermeket is, és étteremekkel kapcsolatos hirdetéseket a környéken. És hát megjelent a zenei is egyébként a marketingben, ez egy fantasztikus dolog, hogy ugye van ez a sonic branding nevezetű dolog, hogy hallunk egy dallamot, és be tudjuk azonosítani róla a brandeket, például hát ahogy a Windows elindul. Az tipikusan jó példa erre. Na most ez a dolog, ez már volt az antik Rómában, és a kínaiaknál is megvolt. Kínaiaknál édességárusok játszottak valamilyen sípon, nem pánsípon, de valamilyen aha. Sípon egy bizonyos dallamot, és akkor tudtad a városban, hogy ott lehet édességet kapni.
Ó, hát ez a Family Frost, ugye? A na, Family Frost ősi kínai verziója. Hát figyeljetek, ha most befejezzük az adást, már megérte. Tehát ezekért az infokért nekem már megérte ezt meghallgatni.
Hát a Pompei város életről, ugye mondjuk az egy luxusabb város volt, de akkor is Rómában is, de ugyanúgy a street food kultúra virágzik, meg a graffiti kultúra, meg minden. Szeretünk ilyen az antik rómaiakra úgy gondolni, hogy a tógába felele mászkálnak, és Cicerót idéznek folyamatosan, de szegények ugyanúgy éltek. De előtte is meg voltak a klasszikus éneklések, már az aszték birodalomban is, a hanglejtés, mert tudtad, hogy vagy a vízárus, vagy nem. Igen, ezeket össze lehet kapcsolni, feltételes reflexi.
Igen, és hát aztán Rómában akkor használták, ugye, a szesterciuszt, vagy mi is volt, azt hiszem, igen. Hogy hívták ott a...
Szesterciusz.
Igen, a pénzt. De hát akkor ezek szerint már ott sem csak készpénz volt, sőt, ez már ilyen közhelyszámba megy, hogy ugye van az a szigetvilág, ahol még talán mind a mai napig is tartja magát az a hagyomány, hogy olyan nagy kövek szolgálnak pénzül, amik valahogy ott vannak a földben, és nem is lehet kivenni őket, csak mindenki tudja, hogy igen, ez most az övé, az most az övé, az meg a másiké, és hogy amikor valami, tehát hogy ez az értékmérő, de hogy valójában nincs fizikai pénz, ami gazdát cserélne, de hát akkor ezek szerint igen, ez a váltó, meg hitel, meg akármilyen dolog, ez akkor tulajdonképpen több ezer éves sztori.
Igen, most nem sok minden változott. Tehát ha megnézed, most kivesszük a földből azt a követ, csak azt aranynak hívjuk, és ugye ez most a fő értékmérője mindennek.
Hát ami változott, csak hogy a minketben dátumunkat is talán változott, hogy van egy ideig, amikor akkor is egy elsődleges forráshoz kapcsoljuk a kőhöz, vagy az aranyhoz. Ezen azért túlléptünk a 20. század másik felében, most már nem teljesen aranyfedezetű az egész gazdaság, mert szerintem túl nagy lett hozzá, ugye 250-szeres.
Bocsánat, mihez képest 250-szeres?
Hát mondjuk az 1800-as évekhez képest, a 2010-es évek világgazdaság az 250-szer akkora. Viszont nincs 250-szeres arany vagyon, és ezért elszakadt tőle, és más fedezetekre megy, és akkor fölvirágzik jobban a virtuális tőke, és sok minden más, amit meg lehet nyitni, de ez egy jó hosszú beszélgetés lenne. A bank, vagy a váltó, szerintem az 1880-as évektől a kedvenetemtől ennek a kiterjedtsége, meg a hálózatok létrejötte változott. Tehát az, hogy egy bankhitel, és azok, vagy egy ilyen padocska, utána egy épületecske, hogyha vagy nyugati filmekben láthatjuk, hogy a bejárnak kölcsönkérni, és akkor kialakul az, az egésznek a hálózat, tehát egy ki kivel kompatibilis, és kinek mekkora a hitelessége, tehát a bizalom kérdésköre merül föl, amikor már nem az van, hogy ezért, míg az ókori Rómában, vagy középkorban a bizalom ugye mondjuk a pénzben levő nemesfém tartalomra vonatkozik, és azzal lehetett jól játszani, itt meg már gyakorlatilag olyan szóbeli bizalomról beszélünk, hogy hát ez az épület itt van 100 éve, meg van egy csomó helyen, úgyhogy biztos tök jó lesz, ha én ott tartom a pénzemet, vagy ugye vannak azok, meg pont nem lesz jó, de és akkor elkezdődnek az ilyen hídbéli csaták, mi most is ugye, hogy a készpénz az most a szólásszabadság kifejeződése, vagy a fekete piacé, vagy valamiféle látás ellenállásé, hogy de hát engem most már ne nyomozzon senki.
Értem, a mostani nagy szereplők, nagy bankok, nagy kártyacégeknek a sztoria az mikorra nyúlik vissza? Mondjuk a Mastercard az mikortól van?
Hát ezt a 60-as évektől datáljuk. Ugye a 60-as években, ha jól emlékszem, a Bank of America kezdett el dolgozni egy ilyen kártyaszerű dolgon, amivel ugye nem kellett készpénzzel rohangálni az embereknek, hanem gyakorlatilag az testesítette meg a fizetőeszközöket, de ugye ez helyben viszonylag lokális dolog volt, meg nem volt átjárható a bankok között. Uh-huh. És éppen ezért egy csomó bank Amerikában kitalálta azt, hogy ők akkor most összeállnak, és csinálnak egy szép nagy hálózatot, és gyakorlatilag ez a hálózat az azt valósította meg, hogy én X banknál, egy tagbanknál vezetek számlát, azon a számlán bent van a pénzem, és ha elmegyek egy kereskedőhöz, és mondjuk ott vásárolok, akkor a kereskedő elhiszi azt, hogy az a pénz az az én számlámon rendelkezésre áll. Természetesen akkor még nem voltak terminálok, kicsit nehézkesebb volt a dolog. Ugye Magyarországon is a 90-es évek elején még úgy működött ez, hogy voltak ezek a vasalók.
Igen, ezt akarom mondani,
lehúzták, hogy meg be kellett telefonálni a bankba, hogy leellenőrizzék. Tehát igen, ott azért egy vásárlási... Hát persze. Aha. Sőt, én a 2015-ben voltam Varsóban, és ott a taxisok ugyanígy működtek, a taxisoknak egy része, tehát amikor fizetni akartam, akkor a csomagtartóból elővette igen a vasalót, és mondta, hogy még várjak egy picit, mert el kell érni a banknak az ügyfélszolgálatát, hogy leellenőrizz, hogy én vagyok én.
Mert ezt akartam mondani, hogy igen, ez velem is előfordult, még talán kicsit később is, tehát ilyen 2018-19 táján Németországban, Frankfurtban egy étteremben volt, ahol előhozták ezt a vasalót, de az az érdekes, hogy ott, és én azt nem értettem, hogy lehúzták a kártyát ezzel, vagy így levasalták, ugye, hogyha ilyet nem látott még fiatalabb hallgatónk, nézőnk, akkor el kell mondani, hogy ez gyakorlatilag a dombornyomott kártyákkal működik, és tulajdonképpen, mintha egy másolatot csinálna egy ilyen indigos
papírra. Hát egy indigos papírra, igen.
Igen, biztonsági rémálom, tegyük hozzá, de...
De hogy az okay. Az érdekes, hogy viszont kaptam az SMS-t, nem tudom, 5 perc múlva, hogy igen, akkor ennyit fizettem ezen a helyen, ugyanúgy, mint hogyha elektronikus terminállal működne, tehát akkor simán lehet, hogy ők is betelefonáltak ezek szerint, mert nem értettem, hogy ez hogy van.
Be kellett küldeni konkrétan, tehát ez, ha jól tudom, akkor így a 90-es években még biztosan így ment. Ugye a magyar piacon az Amex volt az első, aki belépett a piacra, utána jött a Visa és a Mastercard, de ez jó ideig így ment, aztán elkezdett az egész digitalizálódni. Tehát ugye 1960-ban ez elindult, szépen csordogált, egyébként Európában is egy Eurocard nevű társaság elkezdte építeni ugyanezt a sémát. Egyébként ők azok, akik egyesültek 2004 környéken, azt hiszem, a Mastercarddal. És gyakorlatilag létrejött egy ilyen hatalmas nagy globális hálózat. Nem csak nálunk, tehát ugyanígy a Visa is kiépítette a saját hálózatát, és az Amex is kiépítette a saját hálózatát, sőt, vannak még olyan résztvevők a piacon, akik Magyarországon nincsenek jelen, Diners Club.
Tényleg, ez is ilyen ismerős
és
brand.
És egyébként hozzánk egy igen közeli országban ők hihetetlen nagy piacrészsel is rendelkeznek, tehát nem csak ez a két vagy három kártyatársaság van jelen a világon, de a lényeg, hogy ezekhez ugye a bankok csatlakoznak. És akkor ugye kétfajta szerepet vehet fel egy bank, az egyik az a kártya kibocsátó, ugye az egy tévhit, hogy a Mastercard kártyát bocsát ki, nem, mi nem bocsátunk ki egy darab kártyát se. Gyakorlatilag egy informatikai hálózatot működtetünk, ami ezeket a kibocsátó bankokat köti össze a kereskedők bankjával, uh-huh. és magát a terminált egyébként a kereskedő bankjától kapja a kereskedő. És akkor mi gyakorlatilag standardeket hozunk ki a piacra, mi azt mondjuk, hogy hát hogyha te vásárolsz valahol, akkor annak a tranzakciónak így kell végbe mennie, és ezeket az adatokat kell elküldened. Ez az egyik része, uh-huh. és a másik része meg az, hogy a nap végén azért egy elszámolást is biztosítunk, hogy ugye ne mindig az összes összeg utazgasson az interneten keresztül, és ne kell minden egyes tranzakciót elutalgatni, hanem a nap végén vonunk egy egyenleget, és akkor elszámolunk.
Ó, értem.
Itt ugye két érdekességen gondolkodtam, beszéltek. Egyrészt ugye van a jövőnek egy nagy kihívása, mert ugye a ti szerepetek most téged azonosítva a Mastercard-ra, de tudom, hogy hogy persze világos a helyzet, tehát hogyha egységes hálózatot hozol létre, tranzakciós költségből fönn tudod tartani magad, cserébe viszont egységességet, szabványt, biztosítást és egy bizalmat húzol, és akkor ez az informatikai hálózat felépítése, üzemeltetése, hitelesnek tartása hatalmas task, de a jelenben ugye ez elkezd egyre olcsóbb lenni, és megpróbálják a bankok, vagy a fintech cégek, vagy akár már egy magánember is az egyéni úton ugyanezt a bizalmi hálózatot létrehozni, és gondolom ez egy ilyen kihívás, de azért a bizalom megvan, csak a másik, amin kezdtem gondolkodni, nem mindegy honnan indult, és ugye ez erőteljes edukáció volt az USA-ban. Visszaemlékszünk, ott működött az a rendszer, ami nálunk szerintem soha ez a csekkes cucc, tehát, hogy így csekket adtak egymásnak.
Igen, igen.
És akkor ide bejön a kártya, ami nagyon gyorsan edukálta a piacot, jól mondom, sőt, át is estek a ló másik oldalára, és akkor volt el igazi jó amerikai, vagy 40 kártyád is volt, és akkor így ki tudtad nyitni, és akkor azt kellett elérni, hogy ez a kártyafüggők legyenek, utána az, hogy kevés kártyafüggők legyenek, de ez sikerült.
Hát, és igazából ugye szerintem ez abban a szempontból nem egy teljesen jó hasonlat, hogy a kártya ugye az csak egy instrumentum, a szolgáltatás a lényeg, ami mögötte van. Miért igényeltek az emberek 40 kártyát? Nem azért, hogy legyen 40 darab aranyszínű kártyájuk, hanem azért, hogy mondjuk a mögötte lévő hitelkeretet elérjék. És ebből a szempontból ugye Amerikában átestek a ló túloldalára, és igen, nem véletlenül kellett a hitelscoringot bevezetni, mert...
De hogy elkezdtek maguk boltok is saját kártyákat, most is ilyen hűségkártya formájában még igen. Úgy, hogy érdekelnek, de ott egy kicsit ilyen kártyakultusz lett, én azt láttam.
Igen, Magyarország egy kicsit lassabban indult, aztán mondjuk, ha megyünk előre az időben, akkor volt azért egy pont, az a 2010-es évek, amikor hihetetlen módon elhúztunk a világtól.
Igen?
Tehát ugye ez az a pont, és tök jó, hogy említetted az elején a zenét, amikor bejött az egyérintéses vagy érintésmentes fizetés leánykori nevén PayPass, amikor ugye már be se kellett dugnom a kártyát a terminálba, hanem csak odaérintettem és működött. És ugye ez egyrészt azért fontos, mert hihetetlenül meggyorsította a fizetési folyamatot. Másrészt viszont egy elég nagy kihívás volt, mert az emberek a fizetést azt is egy feladatnak fogják föl. Tehát az legyen fájdalmas, hogy érezzem, hogy azt a feladatot elvégeztem, ugye, de legyen biztonságos is, és amikor ilyen gyorsan történik meg egy ilyen fizetés, akkor az emberek így hát hajlamosak egy ilyen űrt érezni magukban. Ehhez hozzá kellett szoknunk. Uh-huh. És
igen, és a bocsánat a közbevágásért, hogy személyes példa, hogy én is emlékszem rá, hogy mikor az első PayPass-os kártya, és tényleg de jó, hogy mondod, hogy attól féltem, hogy úristen, de hát mi van, ha én csak elmegyek egy kassa mellett, tudod, és akkor majd leszedi a kártyámról. Nagyon azért nem féltem, de hogy nyilván megjelent az én fejemben is ez a gondolat, hogy persze aztán nyilván rájöttem, hogy valószínűleg ezt azért
egy de sokkal centire... több félelem volt azért abban, és ugye ez egy kiterjedt csalási forma is volt, hogy odaadod a kártyát, kiengeded a kezedből, és akkor hátra viszi a kereskedő, lemásolja, stb. Voltak is ilyenek,
volt, igen.
De sokkal nagyobb mértékben megjelent, mint para, mint félelem, hogy ez így nem oké, és akkor ennek viszont meglett a megoldása, nem engeded ki a kezedből az eszközödet.
Így van. Így van. Ugye minden egyes ilyen fejlesztési lépcső az azért alapvetően ügyféligényekre épül, és itt az ügyféligény az pontosan az volt, hogy ne lehessen lemásolni, az én kezemben legyen az irányítás végig, ne kelljen kiadnom, és legyen gyors. És akkor hogyan indultunk ennek neki, ez egy piszok érdekes dolog. Az első PayPass kártya kibocsátás, ez a Pálinka Fesztiválon történt meg. Mérsékelt sikerre, mert hogy teljesen új dolog volt, és akkor utána elhatároztuk a Szigettel együtt, hogy hát mi van akkor, hogyha cashless-esítjük, tehát készpénzmentesítjük a Szigetet.
És ez nem is volt olyan régen.
Hát ez 2010 vagy 11? 11.
Igen, már olyan régen. Én azt hittem volna, hogy ez csak valamikor ilyen 16-7-8.
Rohan. És akkor az történt, hát ugye mi ott az ügyféligény, gyorsan akarok inni. Igen, egyszerű. És ez így gyakorlatilag így végig söpört. Nem csak a Szigeten, az országon is. Tehát azt láttuk, hogy 2013-ban a legtöbb fesztivál az már cashless fesztivál volt, és az emberek elkezdték szeretni ezt a dolgot. Annyira elkezdték használni, hogy volt olyan év, amikor globális szinten Magyarország a második helyen volt tranzakciók szempontjából. Mögöttünk voltak az oroszok, mögöttünk voltak az amerikaiak, tehát egy egészen kicsi országot hagytunk le, és tehát a magyarok nagyon megszerették ezt a dolgot.
Ebben ugye benne van azért valószínűleg az is, amit sokszor szoktunk mi is mondani, hogy amikor valaki a technológiai fejlődésnek egy magasabb pontján száll be az adott dologba, akkor ugye ez tipikus példája, akkor rögtön azt kezdi el használni, míg mondjuk Amerikában, ahol hozzászoktak ahhoz, hogy egy csomó mindenkinek akár még tényleg a vasalós megoldás is lehetett, hát 40 éve megy, hát akkor majd lecserélem, amikor már nagyon, nagyon a végét járja, és ugye a legújabb technológiában nem muszáj azonnal beszállni. Nálunk viszont simán el tudom képzelni, hogy egy csomó ember volt, akinek az első kártyája már PayPass-os volt, mert hogy addig egyáltalán nem használt kártyát, amikor viszont, egyébként én is azt gondolom, hogy nekem, ha nem is a legelső kártyám, mert a legelső az még nem is volt dombornyomot talán, de hogy amikor ugye elkezdtem valójában kártyát használni, akkor az már ez volt. Tehát, hogy az adott pillanatban, amikor éppen cserélni kellett kártyát, akkor ez volt, és ahogy úgy egyre több helyen elfogadták, meg egyre természetesebbé vált, meg ezekkel a cashless megoldásokkal ugye hozzászokott az ember, akkor az már ilyen volt.
És ez nagyon vicces, amit mondasz, mert ugye addig a kártya használat az egy ilyen nagy bevonódást igénylő dolog volt, tehát ez el kellett határoznom, hogy én most kártyával fogok fizetni, és akkor nem ismerem a technológiát, kicsit félve dugom be a POS terminálba. Itt viszont volt egy ilyen játékélmény. Tehát tényleg azt láttuk, hogy akik beléptek erre a térre, tehát PayPass-os kártyát elkezdtek használni, azok először kicsiben kezdték. Tehát veszek egy rágót a sarkiboltban, jé, működik. Hát akkor vegyünk valami nagyobbat. És gyakorlatilag a tranzakciós gyakoriságnak hívjuk ezt, tehát egy hónapban egy kártya mennyit tranzaktál, több tízszeresére nőtt az egy kártyán végrehajtott tranzakciók száma. Tehát az emberek elkezdték felfogni azt, hogy ja igen, ez körülbelül olyan egyszerű, mint a készpénz, nem kell magamnál tartanom sok cash-t, viszont működik, és nálam van az irányítás.
Igen, itt ez a békaugrás dolog, hogy egyből előreugrunk, és a csomó mindenből kimaradtunk, olyan értelemben, hogy például nálunk szerintem ez a kártya státusz szimbólumsága nem volt olyan hosszú szakasz, mint mondjuk az Egyesült Államokban. Tehát az, hogy milyen színű, mennyire dombornyomot ránézve, most egy-két kártyán látszik. Viszont ugye pont a nagyon jó volt, amikor a zeneipar a fesztiválka. Ugye ott van egy ilyen élmény, eleve többet költesz, eleve gyorsabban. Minden szereplő jól járt, mert a fesztiválok azt látták, hogy azért többet költenek az emberek így, hogy nincs akkora kontroll, ugye kinyitod a pénztárcádat, vagy csak érinted.
De volt az ismeretlen hiány is.
Másrészt meg nyilván nemzetköziségnek is jót tett, tehát nem kell annyit kommunikálni, meg pénzt keresgélni. Tehát ugye egy Sziget fesztiválon azért mindannyian ismerik ezt a jelenséget, mikor külföldön vagy, és akkor babrálod, hogy válasszok ki azt az aprót, ami kell, ez nem kell senkinek az éjszakában. Szóval ezek így összeadódtak, és akkor erre meg rájött a koronavírusnak az a flash-e, hogy akkor a pénzszennyező cucci szinte hát úgy megjelent, és akkor ez meg rögzítette ezt az állapotot, tehát most már nagyon szeretünk, igen, szerintem is kártyával fizetni, most már telefonnal, közeledik az az idő, amikor egyik sem lesz, csak besétálunk, kisétálunk.
Igen, na majd ezt ide jussunk el.
De megint egy kis színes történet, hogy a készpénz, hogy mondjuk egy fesztivál szervező szempontjából a készpénz az mekkora teher. Hát több tonnányi. Tehát én voltam úgy kint fesztiválon, hogy bevittek hátra, és megmutatták, hogy ez az a konténer, ahol tároljuk az aprót, és ez a konténer, ez megrogyott, középen ketté tört, annyi apró volt benne. Mondták, hogy az, és akkor el tudjuk képzelni, hogy mekkora költsége van a készpénzkezelésnek és a mozgatásnak.
Hát abszolút, ez itt tökéletesen behozható egyébként egy csomó példával, hogy ugye most, és ez nyilván téma is, hogy felütötte a fejét ez a kérdés, hogy dehogy a készpénzt azt meg kell őrizni, és ugye szerintem mindannyian láttunk már a neten, Facebookon keringő ilyen érveléseket, hogy mert akkor, akkor vagy szabad, ahogy ti is mondtátok, meg hogy a szemétbank levon belőle ennyit meg annyit, és egyszer pont valakivel beszélgetve én is ezt így végig gondoltam, meg végig mondtam, hogy oké, de hogy nekünk, mint cégnek, ha készpénzt kell kezelni, az sokkal-sokkal többbe kerül, mint az a nem tudom, fél egy akárhány százalék, amiben egyébként a kártya elfogadás kerül az elfogadói oldalon, mert hogy tényleg az van, hogy akkor ahhoz egyrészt kell egy, két, három ember, aki ezt kezeli, utána be kell vinned a bankba, az idő, az megint egy ember, utána ennek kell egy nyilvántartást vezetned, ami nincs meg elektronikus, hiszen ott számolod a kezedben, és azt valahova le kell írni,
be kell vinni. Akkor még a központi nem is gondoltál, hogy a 13. kerületben oda kell vinni a pénzt, végszámolják, hitelesítik, és vissza.
Így van, és hogy akkor ez egy pici cég, tehát, hogy amiről beszélünk, ez egy néhány emberes cég, ahol már rögtön egy minimum egy embernyi fizetés el kéne, hogy menjen arra, hogyha készpénz van, és ugye van ez a másik érv, hogy mert akkor egy mozdulattal le tudják kapcsolni a dolgot, és akkor majd nem lesz pénzed, és ugye erre szoktam én is mindig azt mondani, hogy oké, de hát az állam garanciája nélkül, vagy a bárkinek a garanciája nélkül a pénzed is egy darab papír. Tehát, hogyha egyszer azt mondják, hogy jó, akkor innentől a forint az nem ér semmit, már nem fogadják el sehol, akkor hiába van rengeteg készpénzed, azzal sem fog semmit érni.
Igazából nekem egy kellemetlen élményem volt a médiával, az elmúlt x évben pedig sok helyen jártam, az pont egy ilyen adás volt, ahol sikerült két olyan adba belefutnom, akik, hát nem tudom, mindegy, mondjuk úgy, hogy nem racionálisan érveltek, viszont elkötelezett hittek abban, amit nem féltek nagyon csúnyán beszélni a tévében, de az rémálom volt az a felvétel, ott 45 percig csak így ültem, és néztem, hogy mondom, hogy de most komolyan, amit mond, ő hallja, vagy mi történik itt, azt, mert tényleg olyan volt, mint egy ilyen felvétel, hogy ez a téma kicsit fájad, az egy Kapti felvétel, kamera. Amit nem néznék meg a neten soha újra, mint másra szoktam, de hogy igen, mert amúgy erről beszélni, hogy állampolgári jogok. Tehát van a költség-haszon elmélet. Tudjuk, hogy a csekk is drága, és jobb digitálisan befizetni, de nem húzhatod ki egyből, mert a társadalom egy része azt használja, vagy valamiért kell, mondjuk azért, hogy az autódban legyen, hogy fölmutatj. Nem is az a gond, hogy a készpénz egyáltalán elmenni mindenkitől, mert való állampolgári jogot nem akarunk sérteni, de arról beszélni, hogy egy tök más dimenzióba tenni, amiket mondasz, hogy ezek mind hülyeségek, már mi nem az, amit mondtál, hanem ezek az érvek, az félreviszi azt, hogy ahelyett, hogy arról beszélnék, hogy mikor kell racionálisan, vagy amúgy mennyi pénzre gondolsz, és akkor, hogyha mennyi pénzre gondolsz, meg kiderül, hogy amúgy 6 milliárdra gondol, mert amúgy az a jó fekete pénz, hát akkor tesó, tedd be ezért kriptóba, nem érdekel, hogy most a tisztára, de hagyjuk már egymás békénten.
Persze.
Nem, tehát mi azért erről úgy gondolkodunk, hogy igen, a készpénznek megvan a helye, és ugye a kártya, azt azért így elfogadjuk, hogy nem mindenkinek jó, nem mindenkinek való. Mert a kártyához úgy állunk hozzá, hogy ez egy kényelmi szolgáltatás. Kényelmi szolgáltatás, ami egyrészt azt adja, hogy biztonságban van a pénzem. Tehát van egy olyan szolgáltatás mögötte, hogyha engem bármi baj ér, akkor kérhetek a banktól kártanítást. Természetesen abban az esetben, hogyha nem én indítottam el, de erről majd beszélni fogunk szerintem. De alapvetően van ez a, mi úgy hívjuk, hogy zero liability, tehát így nincsen felelősségem, hogyha mondjuk egy kereskedő, vagy egy akár egy hacker, hogyha be tudom bizonyítani, hogy nem én adtam oda a jelszavamat, vagy a PIN-kódomat, hogyha lehúz. A másik, hogy tehát a bankoknál van betétvédelem, olyan nincsen egy felügyelt, egy MNB által felügyelt pénzügyi szervezetnél, hogy akkor most egyik napra a másikra becsukom, és akkor elsétálok a pénzeddel.
Így van, illetve hát ahhoz működik. Már olyan anarchia kell, amikor meg már a készpénzet sem fog érni semmit, mert hogyha az állami garancia megszűnik mondjuk a bank mögül, akkor a készpénz mögül is megszűnt. Ez ugye mennyi? Ez most 100 ezer euró? Vagy hogy van? Ilyen 40 millió forint környékén van, amit a betétet garantálja az állam, hogy
A másik egyébként, ami...
Bocsánat, kívánom, hogy mindenki azzal küzdködjön, hogy már a több van, és már nem tudom, hova rakni, mert már több van, mert a bankban, mint amit garantál
hát
az
igen,
állam.
Ebbe bízunk, csak itt az apró megjegyzés, mert most megy egy ilyen csata, ugye az MNB hitelesítése, de amúgy van fölött az EU-nak ugyanilyen jogvédelme, tehát a Revolut kapcsán itt érzékelem a szabályozási igényt.
Azt is hozzuk
mindegy
majd szóba
is, de a lényeg, hogy Revolutra is ugyanilyen szabályok vonatkoznak, mert egy EU-s ország ott, és kb. Ugyanaz az összeg, vagy talán egy néhány fillére több. De
az egy ír cég, ugye? Ahol tudom, a Revolut hát, vagy...
Hát az új, az 1880-as évekhez képest igen, de már láttam,
nem,
hogy...
Nem új, ír.
Ja, ír, nem, ír. Litván.
Litván?
Hát most Litván bank.
Hát tényleg, igen. Az ír az valami más, az a Facebooknak az európai, nem tudom, vagy... A... Igen. Ragadva egy picit le egyébként erre és távolá jön tőlünk, hogy most mi egy ilyen propaganda adást szeretnénk csinálni, és de hogy valójában a személyes tapasztalatom, és ezért nem tudok mást mondani, mégis ugyan nagyjából azokkal vág együtt, amit, vagy egybe, amit mondasz, mondi, mert hogy velem fordult elő olyan, hogy valakik a kártyáról elkezdtek pénzt levenni, és hogy tényleg az volt nagy, hála Istennek, pozitív meglepetésemre, hogy azonnal jött egy telefon a bankból, hogy ugye én nem vásároltam most a stockholmi buszpályaudvaron buszjegyet, mert hogy konkrétan azt vettek a kártyámmal, mondtam, hogy nem.
Nem egy nagy stílű lopás.
Akkor, de egyébként azért ilyen százezres tétel volt a vége, tehát hogy valamiért ott kezdődött, de aztán ilyen százezres tétel eltűnt, és az volt a legnagyobb meglepetésem, hogy egyébként ott persze azonnal letiltották akkor a kártyát, és vissza is térítették a pénzt, de hogy a procedúra az volt, hogy azt mondták, hogy azt nem tudják úgy megfogni, hogy mert akkor még nem tűnt el a számlámról a pénz, csak lehetett látni, hogy lesz egy tranzakció, és mondták, hogy hát azt most ki kell várni, amíg nem tudom, 24 óra múlva az a pénz eltűnik, és akkor azután tudom majd visszakapni, de hát a lényeg az, hogy viszont hiánytalanul visszakaptam az egészet, tehát hogy ez az én személyes érzékelésem szerint valóban működik ez
hát
a dolog.
Csak a nap végén csináltak összegzést, azért van ez.
De hogy akkor ez működik.
Igen. Tehát ez a késleltetés. Nagyon sok kereskedőtől kapjuk meg a kritikát, hogy miért van a rendszerben az a késleltetés, ezért van a késleltetés.
Aha.
Hogy biztonságosabb legyen a rendszer.
Értem. Na és ilyenkor például én ezt az összeget a Mastercardtól kapom vissza, vagy az aktuális banktól kaptam vissza?
Ezt a banktól,
aha.
Tehát mi csak közvetítünk.
Értem. És hát nyilván ugye ez is egy logikusan, tehát elemi érdeke a banknak is az, hogy ha ilyenkor ő feltenné a kezét, és azt mondaná, hogy hát bocsánat, ez benne van a pakliba, akkor én azonnal vinném is a pénzemet onnan. Tehát, hogy na akkor kezdenék készpénzt használni esetleg újra.
Igen.
Tehát, igen. Hogy ez valószínűleg azért egyre inkább erre felé is megy.
Igen, itt azért nyikorokba próbál kinyílni a kiberbiztonság témaköre, hogy ugye mostani a legtöbb csalás, meg pont az, hogy azért kívülről nehéz látni, nehezen tudod bebizonyítani, hogy tehát, hogyha ugye téged átvennek, vagy rávesznek, hogy telepíts a gyanideszket, vagy te magad utald el, akkor a bank is azt mondja, hogy jó, az értetted, hogy most már ezt be kell tudnod bizonyítani, és a számosság itt azért számít, de szerintem erre rátérünk. Másik oldal is igaz azért, hogy volt olyan is, hogy mész... és nem fogadja el a kártyádat valami, és ott állsz, és akkor most mit csináljak, mert nincs nálam pénz, és akkor vagy akár külpődön. Én is jártam, így meg szerintem sokan mások is. Egyszer egy egész komoly útnál, tehát elmentem két hétre, még a búvár drokkal, leszálltam a reptéren, de bejelentettem mindenhol, ami él és mozog, tehát hogy aggódtam egy picit, bedugtam, de hát szerencsére sokan voltunk, két hétig ingyen éltem, utána gondoltam, hogy visszaadom, vagy sem. Van egy kitettség, de pont ma ezzel, hogy ennyire elterjedt, ma már ezt is ki lehet védeni, mert max. Két kártyád van, vagy igényelsz a virtuális kártyád, vagy a telefonodon is van valami, nem? Tehát
hát,
ezek
igen.
Elfoszlattak.
De a következő nagy lépés az egyébként 2014, amikor megcsináltuk az Apple-lel az Apple Pay-t. És az, ugye beszéltünk arról, hogy ügyféligények, hát ez tipikusan egy olyan ügyféligény, hogy az emberek elkezdtek a telefonukhoz kötődni, és gyakorlatilag személyi asszisztensként használták, akkor a pénzügyeknek is valahogy bele kell költözni a telefonba. És ugye, hát a digitalizált kártyát nem tudja az ATM beszívni, illetve nagyon gyorsan lehet kibocsátani kártyát. Tehát ugye eddig hagyományosan elmentem egy bankhoz, szerződést kötöttem, és akkor azt mondták, hogy hát majd két hét múlva küldjük a kártyát, addig nem tudtam semmit csinálni.
Aha.
Most elég egy gomnyomás, és már egyébként pushban a kártya le tud jönni a telefonomra, tehát tudom azonnal használni. És ez is érdekes, megint fesztiválos példa, rengeteg fesztiválos kampányt csináltunk, hogy az emberek vigyék ki a digitalizált kártyájukat a telefonjukba a fesztiválok, és nem akarták kivinni. Miért nem akarták kivinni? Mert az emberek mindig a rossz telefonjukat vitték a fesztiválra.
Na,
hát. És akkor egy idő után ezt így feladtuk, azt mondtuk, hogy hát ez nem biztos, hogy ezt kell erőltetnünk, és a következő évben mindenki megjelent az okos telefonjával, és elkezdtek fizetni.
Igen, mert hát nem volt már rossz telefon, nem? Tehát, hogy volt egy pont, ahonnan
hát
már...
használták a mindennapokban.
Tehát igen, nem tudja egy estére lerakni egy rossz telefon kedvére.
Igen, hát ez a megint egy személyes példa, hogy ugye nálam, hogy lett ez a telefonos fizetés, most egyébként az elmúlt egy évben lettem én igazából telefonos fizető, Revolutos egyébként, mert hogy elmentem Amerikába egy évvel ezelőtt, és akkor ott egy kicsit én is tartottam ettől, hogy ki tudja, hogy a nem tudom melyik mexikói büfébe bedugom a kártyát, biztos, meg pénzváltás, meg minden, oké, csinálok egy virtuális kártyát, és akkor arra majd átrakok, nem tudom, mindig néhány 10 000 forintot, aztán ha elfogy. Oké, ott használtam, hazajöttem, nem használtam, és utána elmentünk nyár végén egy tengerparti nyaralásra, és ott jött ez a kérdés, hogy na jó, de akkor most megyek le egy szál fürdőgatyába a tengerpartra, ahol persze van egy fagyis, ahol majd a gyerekek akarnak fagyit enni, akkor most vigyek még le egy 20 eurost a zsebembe pluszba, vagy akkor még a kártyámat is vigyem le, vagy nem tudom, és egyszer csak a homlokomra csaptam, hogy de hát a telefonomon ott van, azt meg úgyis viszem magammal. És akkor kezdtem el gyakorlatilag szeptember elején így átállni erre, hogy jó, hát akkor teszek én erre egy, így se milliókat, de hogy akkor teszek rá mindig, nem tudom, 50 000 forintot, és akkor az elég jó darabig, és majd ha elfogy újra. De hogy én akkor így igazából hol vagyok, a végén, vagy a közepén vagyok ennek a folyamatnak, tehát most...
Fia, benne vagy, tehát ez már így... Ugye most az történik, hogy mindenki ilyen technológiai, meg közösségi buborékokban van. Tehát ha a technológiai oldalról fogjuk meg, akkor vannak az iPhone-osok, meg vannak az Androidosok. Aha. Nagyon leegyszerűsítve, az iPhone-osoknak ott van az órája, nagyon klassz, egy ökoszisztéma, gyakorlatilag most már a telefonomat se kell sehova magammal vinnem, mind az órámban van. Androidnál kicsit más a helyzet, mert ugye ott többfajta kiegészítő van, vannak most már egyébként fitness karkötők, amikkel szintén lehet fizetni, és gyakorlatilag mindent hozzá lehet csatolni az androidos telefonokhoz. Az Android egy picit lassabban szállt föl, de most már az androidosok is elkezdték ezt használni.
Úgyhogy...
Kevés hibád van, de ez az egyik.
És egyébként ebbe nagyon... a hitvitában most
nem megyünk. Nem, direkt voltam provokatív, teljesen mindegy.
De hogy, tehát ezek olyan dolgok, és tök jó, hogy a Covidot említetted, ugye mindig azt mondjuk a Covidról, hogy na hát a Covid hozta a digitalizációt, lótúrót, a digitalizáció most sokkal hamarabb elkezdődött, a Covid csak rágyorsított egy kicsit, azt amikor elmúlt, akkor meg rálassított egy picit. Uh-huh. Tehát most nagyjából egyébként azon az íven vagyunk, ahol előtte gondoltunk, hogy leszünk ilyenkor. De tehát a lényeg, hogy a pénzügyeink elkezdtek digitalizálódni, és ez igazából két ponton érhető tetten. Az egyik az, hogy egyre többet használjuk a kártyánkat digitalizált vagy tokenizált formában. Tehát ugye a jövő, hát ez az, amikor már nem kártyaszám utazik, hanem gyakorlatilag egy tranzakcióban már elhesseljük. Tehát egy egyszer felhasználható azonosítót csinálunk minden egyes tranzakcióhoz, tehát ha bárki elkapja azt menet közben, nem fogja tudni használni, mert ez beazonosítja, hogy honnan, hova megy a pénz, ki az, milyen eszközről, nem ki az, de milyen eszközről indította el, és hogyha lehalásza ezeket az adatokat, mivel egy másik eszközön fogja majd megpróbálni felhasználni, nem fog sikerülni.
Na hát...
És akkor innentől kezdve ugye kanyarodhatunk rá arra, hogy na de hol a kártya?
Hát igen, mert hogy akkor ez a következő kérdés, hogy oké, most egyébként arra van adatotok, hogy mondjuk per pillanat Magyarországon a kártyahasználók hány százaléka használ virtuális kártyát, és hányan vannak, akik még maradnak a műanyagnál?
Hát ugye arra van adatunk, az MNB adat, hogy most már azt hiszem a tranzakciók 90-1-2-3% az kontakt lesz.
Aha.
Érintéses, és most nem akarok rosszat mondani, de úgy emlékszem, hogy 25-30% között van a telefonos. Uh-huh. amit ugye virtuálisnak hívhatunk, vagy digitalizált kártyás fizetésnek. Úgyhogy abszolút rajta vagyunk most ezen az íven.
Igen. Egyébként utolsó sztori még ez a készpénz versus kártya, bármilyen kártya érvhez, vagy nem is érvelés, inkább csak egy megfigyelés, hogy ugye időről időre a underground zenei körökbe felbukkannak ilyen hírek, hogy az XY zenekar a nem tudom melyik milánói klubban inkább a buszból árult a mörcsét, a pólóit, mert hogy a klub az levesz 10-15-20%-nyi mörcs cutot az egészért, mert hogy helyi árusok csinálják ezt a dolgot, és hogy ugye itt ennek a sztorinak a másik oldala az ritkán szokott előjönni, egyébként ez így van már Magyarországon is a nagyobb helyeken, és nekem néha még van szerencsém dolgozni is ilyen ügyben, hogy valójában pontosan arról van szó a különböző valuták meg a készpénznek a szerepével is, hogy most képzeljük el, hogy egy Barbanegrás 3000 fős esti koncerten, ahol milliós merchandise forgalom van, ott áll mondjuk múlt héten csütörtökön, ott állna a Mesuga zenekar egy nejlonzacskonyi forinttal. És hogy ez így annak idején, ez egy, mint 15-20 évvel ezelőtt, ez egy bevett dolog volt, hogy akkor éjszaka a koncert szervező, többek között én is, ültünk be a kocsiba, és mentünk a mörcsárussal, vagy a turnémenedzser a Váci utcai éjjel-nappali pénzváltóhoz, és akkor ott a bejött forintokat szépen átváltottuk. Most már egyrészt nem nagyon van éjjel-nappali pénzváltó, másrészt meg ugye nyilván mindenkinek sokkal egyszerűbb vagy hozni magával egy saját kártyaolvasót, vagy miután ugye minden országban kell egy helyi adószám ahhoz, hogy tudod bármit árulhass, ezért alapvetően megbízni egy helyi céget, már csak azért is, mert hogy mondjuk erre egy ember nem is elég, és mondjuk 4-5-6 embert utaztatni meg nekik, az még sokkal több kerülne, mint egy helyét megbízni, de hogy ugye pont itt is az egésznek a rugalmassága, amit volt szerencsénk testközelből végignézni, hogy annak idején Váci utca pénzváltó, nejlonzacskonyi pénz, hova rakod a turnébuszon, nem tudom, széfet tartasz, akármi, most meg az van, hogy kijön valaki, ezt megcsinálja neked, és másnap reggel a számládon van a pénz elutalva.
Szóval vicces, a Depeche Mode-on egy koncert videója, vagy filmje, 101 címmel, és abban van egy olyan jelenet, ahol egy konténerben ülnek bent, és a merchandising pénzt számolják, és ilyen pénzhalmok vannak körülöttük.
Hát igen.
Tehát, ja.
És hogy ezzel mit csinálsz, mert annak idején drága Tégla Zoli az Ignite-ból mondjuk a nylon, vagy a zokniába tartotta például ezt a pénzt, és hogy így persze ez nagyon vicces, hogy a végére már ilyen lábszárvédőszerű, amikor már egy ilyen kötek 10 eurós volt a zokniában, de hát valójában, na mindegy, nem
azt
akarok.
Aztán az after partyban elhagyod.
Igen, pontosan.
Annyiban nem mindegy, ugye, hogy milyen gyorsan le tudott ez zajlani, és én azért szeretem ezt a sztorit a technológiai sztorik közül, mert mindig azon az emberek felismerik az érdeküket benne, akkor igenis nagyon gyorsan tudnak tanulni és változni. Tehát ezért nagyon nem szeretem, amikor jönnek nekem technológiai cégek, és hogy ez mindenkinek jó, csak nem értem, miért nem akarják használni. Akkor vagy nem tanítottad meg, vagy nem jó neki.
Nem jó.
És ami nagyon gyorsan kialakult, pont ez a rugalmasság, itt mondtad, hogy te most haladsz-e, élen jársz-e, vagy a Rogers-i görbe, melyik ívén vagy azzal, hogy most kezdtél el. Itt az a jó, hogy van egy csomó impulzus, és könnyű megtalálni azt, akinek amit meg van, akinek azért jó a virtuális kártya, mert akkor arra teszek kis pénzt, és azzal fizetek, úgy biztonság van, aki azért revolutozik, mert a tranzakciós költség más, tehát az átváltási díj, illetve ott a kártyád úgy viselkedik, mint egy helyi kártya, és egy nyaralás alatt 15 000 forintot megspórolok egy hét alatt, és akkor ez, van akinek az, de hogy egy csomó ilyen dolog nagyon gyorsan kialakul, és tudsz közülük válogatni, és az ember maga kezdi el akkor gyorsan használni, és megtanulja a szabályait vele. Ez szerintem nincs is olyan ilyen kritikus iparág, ahol ennyi innováció nagyon gyorsan bejött volna, és ilyen gyorsan elmagyarázták, hogy az emberek megértik azt a részt, ami nekik fontos, mert most beszélhetnénk hosszan, hogy most virtuális kártya, nincs is kártya, csak egy token, stb., de ezt persze nem kell érzékelni, hanem ezt a széles variabilitást, hogy azt csinálok, amit akarok, és azt szerintem nagyon klassz, és szükséges is ahhoz, hogy tudatosan bánjunk a pénzzel. Szerintem a fintech cégeknek ez a könnyebbsége, hogy ők nulláról indultak, és egy csomó teherre nem kellett küzdeni ők, ezért látványosabb applikációik voltak, nagyon sokat segítettek ezen a dolgon.
Na és akkor ez a... Ja, bocs,
nem, csak így erre reflektálva, hogy ugye mit adott nekünk a COVID a fintekeken kívül. Ugye,
bocsánat, ezt is tisztázzuk, hogy buta hallgatók, mint én, a fintech az a finance technology, tehát igen, hogy a gazdasági, vagy igen, gazdasági technológiai cégek, igen.
De igazából az van, hogy a legacy bankok, tehát a régebb óta létező bankok hatalmas rendszereken és adatokon ülnek rajta. Most ezeket a rendszereket harmonizálni, és mondjuk rájuk szolgáltatást fejleszteni, az iszonyatosan kemény meló. Mert hogyha valamit megcsinálok, egy új funkciót beintegrálok, akkor 32 másik rendszerben meg kell néznem, hogy mi a hatása. Ehhez képest egy fintech nulláról írt egy rendszert, és mi alapján tervezte meg? Ügyfélélmény alapján. Tehát eddig ugye az volt, hogy a biztonság és a gyorsaság versenyzett egymással, tehát ez a PayPass példa, gyorsan tudjak fizetni, és rendben legyen, és biztonságban legyen a pénzem. Most feljött az ügyfélélmény a gyorsaság helyére, és azt mondják, hogy ami jó ügyfélélmény és biztonságos, és az én igényeimet szolgálja ki, azt fogom választani. És a Revolut példája szerintem egy gyönyörű szép példa, mert alapvetően három ügyfél igényre épül. Az egyik, az pont az a gazdasági racionalitás, ha külföldre megyek, jól váltsanak, ne legyenek nagyok a költségek. Ez a felhasználók egy részére igaz. Ezek tipikusan az early adopterek, akik elkezdték használni. Aztán van a másik csoport, aki ezt a mobil központúságot szerette meg benne. Szóval mindig nálam van, gyorsan látom a pénzügyeimet, úristen, követi, hogy mennyit költök, mennyit tudok még költeni, tök kényelmes, tudok virtuális kártyát igényelni, tök jó, tudok meg kártyát személyre szabni. És akkor van a harmadik, ami egy hatalmas nagy boom most, azoknak a fiatalok, a családi pénzügyek.
Ezt akartam kérdezni, mert nálunk a nagyobbik gyerek majd most lesz 11, és ő már ebben nő bele, és azt mondja, hogy akkor most szülinapjára kártyát szeretne. Tehát, és pont ez van, hogy
olcsó igen. Olcsó ajándékot kért, jó.
Tehát, hogy három ismerősöm van most az elmúlt egy hétből, fiatalok, mert pont csinálunk egy fiataloknak szóló kutatást, aki azt mondta, hogy az első kártyáját születésnapjára kapta az anyukájától.
Igen, és ez egy, és pontosan az van, hogy most nálunk is megy ugye ez a dilemma, hogy de hát akkor ugye valószínűleg egy 11 éves gyereknek talán nem is lehet még hivatalosan számlája, de akkor biztos lehetne a bankban kérni valami táska, revolutozzunk, sokkal egyszerűbb, nem? Ott biztos meg lehet ezt oldani, gondolnám én, de aztán lehet, hogy nem így van, majd két hét múlva már tudom mondani, de...
Szerintem 13 évnél válik el, mondja, igen? 13 igen. Évben már korlátozottan cselekvőképes, és akkor már tudsz neki kártyát igényelni.
Aha.
De a korai bevonás az van, ugye különféle diákkártyák, az OTP-nél is szabott voltak leginkább az ilyen, de amúgy is, de a, ugye itt a fintech ugye könnyen indul, ugye az a pénz, ami neki van, az nagyon szabad volt az elején. Tehát olyan értelme, nem küzdesz azzal, hogy egy 25 éves lakáshitelnek, ha nem tudom mire optimalizált kijövetele, és egyből tudod, és bevállalja azt, hogy a felhasználók gyűjtése miatt ugye veszít.
Tehát, igen,
hogy
ő veszteségesen működik.
És ez jó volt megérteni, hogy én is akkor álltam rá erre, mondjuk sok pedét használok, hogy értem, hogy jó, az én értem a veszteségét, hogy engem megnyerjen, viszont ez a veszteség nekem ezen a nyáron ezt jelenti. De a kontroll az, hogy például teletűrted a kártyádat, feloldozod, vagy az, hogy létrehozod egy családi kört, ahol áramlik a pénz ingyen, és a gyereknek úgy adod a zseppén, de látod a költését, de mégis van egy saját kártyája a saját telefonján. Ezt a bankok is megcsinálják utólag egyből, és tehát a fintekek jól fertőzték meg a bankokat, mert azért valljuk be, a banki applikációk nem azok voltak, nem voltak a legfényesebb applikációk, de a fintek forradalom miatt igenis jók lettek, a fintekek meg ugye elbankosodnak, és a kettő tök jól közeledik, viszont mennyi ilyen élmény van már, hogy mennyire megint csak a pénzügyi írástudás fejlesztésében, engem nyilván ez érdeket el sem szempontból, de milyen jót tesz, hogy egy közös rendszerben, ilyen ezek a kis egyszerű dolgok, látod egy grafikonon mennyit költött, mire szoktam költeni, hogy tervezed, tehát te amikor odaadod a bankkártyát, már nem csak azt akarod, ezt akartam kihozni, nem azt adod csak oda, hogy csak egy bankkártyát, bár az is egy nagy élmény, és tök jó, hanem mögé adsz egy pénzügyi írástudás készletet, meg összekonnektálod magaddal. Könnyedén.
Abszolút, igen, ez teljesen így van. Azt akartam kérdezni az előbb, Mondi, hogy amikor mondod ezt a tokenrendszert, ugye azzal, hogy ez is kialakult, hogy tulajdonképpen most már viszonylag közel vagyunk ahhoz, hogy mindig mindenkinek mindenhol legyen nete, még persze azért van, tehát nem 100%-ig, de hogy azért látszik ez már, talán mind a kettőtökre nézek, hogy nagyjából most már azért mindenki online lesz egy néhány év múlva, vagy egy-két évtized múlva. ez igazából a csalások lehetőségét teljesen minimalizálni fogja, és ott tartunk majd, mint amiről amúgy szeretnék egy adást csinálni, hogy a bűnözésnek milyen fejlődési irányai vannak, hogy mondjuk az autómagnó lopás az mondjuk 20 évvel ezelőtt egy ilyen tök általános komoly trend volt, most meg már semmi értelme nincsen, meg nem is csinálja senki, és hogy lehet, hogy mondjuk ezek a fajta kártyacsalások is idejönnek, vagy pedig itt mindig az van, hogy de a csalók azok azért mindig egy lépéssel előrébb járnak, és hogy folyamatosan futni kell utána.
Más a csalásoknak a... Tehát más szenáriók vannak egészen egyszerűen. Tehát ugye régebben voltak a zsebtolvajok, aztán jöttek ezek a trükkös bankkártya másolós tolvajok.
Tényleg volt ilyen, volt, ugye, hogy berakták a... Aha, igen.
Kedvencem egyébként, hogy van ez a városi legenda, hogy a metrón oda mennek hozzád, és akkor egy pivaszterminált oda tartanak, és majd jól lelopják a pénzedet. Ja, csak a másik oldalán kell, hogy legyen egy kereskedő, aki szerződést köt egy bankkal, tehát az a pénz az simán visszakavarható. Tehát így, ez így egy városi legenda, nem túl sok ilyen jellegű feljelentést láttunk eddig.
Na hát de, és most már valószínűleg egyre kevésebbet.
Tehát ugye eddig a hackerek alapvetően úgy működtek, hogy vagy a pénzügyi instrumentumokat vették célkeresztbe, ami készpénz, kártya, bármi, arany, lakásbetörések, vagy megpróbáltak betörni nagy cégekhez, tehát ott az infrastruktúrát célozták meg. Most minket támadnak, nem tudom, mióta az eszünket tudjuk, a bankokat is támadják, mióta az eszüket tudják, tehát így nagyon szépen ilyen igen komoly csalás megelőző rendszereket építettünk ki. Nekünk pont két hete hoztuk ki az AI alapú csalás megelőző rendszerünket, ami most már 50 millisekundum alatt eldönt egy tranzakcióról, hogy az most fraud vagy nem. De úgy, hogy megnézi a világon az összes tranzakciót, összes kereskedő, minden, és olyan mintázatokat keres, ami alapján meg tudja mondani, hogy akinél te most vásárolsz, az most megbízható, nem megbízható, mi legyen, hogy legyen. Wow. Tehát így, ezt csak így összehasonlításképpen, amikor jöttem a Mastercard, az ezzel egy kollega foglalkozott, és Excelben.
Aha.
Tehát így, igen. Az igen, nem 50 millisekundum volt.
Igen.
Hát pont azért is, mert ugye iszonyúan megnőtt ezeknek a száma és sebessége. Az azonnali fizetés, meg pont amit mondtál, hogy már egy nap hányszor fizetünk kártyával.
Na
és akkor csak annyit szerettem volna, hogy alapvetően most már ez az egész az áttevődött két irányba. Az egyik, hogy a felhasználót támadják. Mennyivel több pénzt el lehet úgy hozni, hogyha felhasználod valamilyen sémával, behúzod a csőbe, kiadja az adatait, hozzáférsz a netbankhoz, ehhez, ahhoz, amahoz, és leszeded a pénzt. A másik, meg a beszállítói hálózat. Tehát onnan a legkönnyebb bemenni a cégekhez, és akkor mondjuk itt egy adekvát példa az, hogy hát ransomware-eket lehet elhelyezni a gépeken, magyarul záróljuk a teljes infrastruktúrát, lekódoljuk, és azt mondjuk, hogy a feloldó kulcsot megkapod, hogyha fizetsz azért 50 millió dollárt bitcoinban. És ez is egy tök érdekes dolog, mert ezek a ransomware-ek már jó ideje velünk vannak, de mondjuk 10 éve még 1000 dollárt kértek. Most már annyira nagyban játszanak, hogy elkezdtek cégszerűen működni ezek a hacker társaságok. Őrület, van a BitLock nevű társaság, aki most megindultak a szervek ellenük végre, de ők azzal foglalkoztak, hogy ransomware ez a service szolgáltatást indítottak, ransomware-eket gyártottak, és egy affiliate programot építettek föl, meg lehetett tőlük venni támadásokhoz a dolgokhoz. Mik voltak nekik? Ugye volt pénzügyi tervük, volt HR-ük.
Hát ezt nem hiszem el.
Egyébként van olyan call center-es csaló társaság, ahol HR van, tehát hogy HR veszi fel az embereket, és ha nem elégedettek a teljesítményével az embereknek, éves teljesítményértékelés van, és kirúgják őket.
Hát ez kegyetlen.
És etikai kódexük is van. Tehát az a durva, hogy két éve, nem, bocs, tavaly egy kanadai gyerekkórházat az egyik affiliate program tag megfertőzött egy ransomware-rel, és azt ugye megtudta a BitLock, és kiadtak egy sajtóközleményt, tehát PR-juk is van. hogy elhatárolódnak tőle, mert az etikai kódexükbe ez ütközik, és nyilvánossá teszik a feloldókulcsot, és kizárják az affiliate programból.
Ezt ja, Istenem, hát mint a modern Robin Hood egyébként, de tényleg, csak a bocsánat, annyi közvetés, ugye megint, hogy ransom, mint váltságdíj, tehát hogy akkor ez ugye erről beszélünk, és a...
Tehát ugye ennek is megvan egy gyakorlatilag egy evolúciója. Uh-huh. Tehát ugye kezdődött az egész a Nigéria herceges csalásoktól, az nem tudom, a 10 éve, 12 éve volt.
Igen. Szerintem több az
96-ban kezdődtek azok igen. Már úgy, hát jó derék volt.
Én arra emlékszem, hogy 2009 tájéken, 9-10 valamelyik évben volt ismerősöm, aki jött azzal, hogy hát én most nyertem az Eurolotton, nem tudom, igen, 30 milliárd volt dollárt vagy eurót.
A másik az Eurolotto, aztán jött az unokázós csalás, amiről ugye a film is van, aztán jöttek a romantikus csalások, az is zseniális.
Most meg már ugye kibergyerekrablásoknál tartunk.
Bocsánat, a romantikusra arra gondolsz, ami egyébként a True Detective 4. évadában is van egy ilyen szál, hogy az oroszországi mennyasszony, aki mondja, hogy és akkor kérek pénzt repülőjegyre, aztán sose érkezik meg. Bocsánat, ha elszpoilereztem valakinek. De nem ez a lényeg. Ez egy abszolút mellékszál, tehát hogy ez az ilyen 1%-a a történetnek, úgyhogy ettől még nézd meg. Jó.
Na és akkor tehát, visszakanyarodok oda, hogy mit hozott nekünk a COVID. Hát meghozta az elelemet, tehát a nagynyelvi modelleket. Magyarországon miért nem volt ez téma eddig? Azért, mert van egy nyelvünk, ami piszok nehéz. Meg viszonylag kevés pénzt lehetett elhozni hackerkedésből. Uh-huh. Na most az AI-jal igen komoly adathalászleveleket lehet megiratni, sőt most már egyébként nem is ChatGPT-vel írják, hanem van EvilGPT, meg mindenféle ilyen őrület, és most éppen a hacker közösség azon vitatkozik, hogy melyik a jobb nagynyelvi modell hackerkedése. Nagyon vicces. És a másik az az, hogy egyre kifinomultabbak ezek a módszerek. Tehát ugye tavaly év nagy slágere, hogy kaptam SMS-t a DHL-től, a Foxposttól, a Magyar Rendőrségtől, hogy fizessen be a, nem tudom, a különböző szállítási díjakat, meg egyebek, aztán jöttek a Facebook marketplace-es csalások.
Ezt akartam előre kérdezni, fizetek. Hogy én ezt nem, mert hogy most egy csomó, én nem használom a marketplace, mert nem nagyon van ilyen eladni való dolgom alapvetően, de hogy egy csomószor látom most az elmúlt hetekben, hogy mindenki ezen mulat, hogy jaj, tudom, igen, majd akkor küldhetem-e a futár, de hogy akkor ebben ez a csalás, hogy azt mondják, hogy jó, akkor én majd küldöm a futárt, és ide fizest be, vagy itt hogy néz ki a csalás?
Hát konkrétan úgy néz ki a csalás, hogy egyrészt lemásolják a nagy futárcégek oldalait, uh-huh. És azt mondja, hogy mindent elintézek, a te feladatod az, hogy belépjél erre az oldalra, és akkor ad egy URL-t, megszólalásig, banki logók vannak az oldalon, ahova beírod az adataidat, a név, cím, stb. Beírod a kártyaszámodat, vagy a bankszámlaszámodat, attól függ. Uh-huh. És általában egyébként kártyaszámon működik, és CVC-t is kérnek. Most onnantól kezdve, ugye igen egyszerű a történet, mert elkezdenek leszívni adatokat. Uh-huh. Van olyan is egyébként, ami banki, internetbanki azonosítót kér, és akkor kezdődik az igazán nagy baj, mert ott gyakorlatilag 20 másodperc alatt kipucolják az egészet. Most a másik az, hogy miért nem lehet ezeket utolérni, ugye 1%-os a felderítési ráta most jelenleg, hogyha nekiállsz, mert azonnal elkezdik porlasztani a pénzt. Tehát megy először ilyen mule számlákra, tehát összvérszámlákra, és utána meg kriptóba szétnyomják. És a legvégén egy kriptovalletben egyesítik az egészet, gyakorlatilag majdnem lehetetlen, de nekünk van megoldásunk arra, hogy hogyan lehet ezt mégis végigkövetni, megint csak AI, és ugye az a durva, hogy ezt lehet nagy baj játszani.
Igen. Fú, annyi kérdés felmerül, bocsánat, mindjárt Árpi, neked is lesz kérdésem, de hogy az egyik első kérdés, hogy én akkor, mint sima, egyszerű felhasználó, a kis pénzecskémet, amit tartok, mire figyeljek oda? Tehát egyrészt van ez, hogy persze lehetőség szerint természetesen internetbanki belépő kódot nem adjak meg sehova. CVC-t is csak akkor, ha én indítok egy vásárlást a neten.
Megbízható oldalon.
Igen, de egyébként ráadásul az, hogy mert mondjuk én Raiffeisen-es vagyok, hogy mit bármilyen márkát lehet mondani, ott ugye az van, hogy a kártyás vásárlások nagy részénél én nekem a telefonos appban jóvá kell
ezt még egyszer hagynom. És igen, ezt az EU vezette be pár éve. A következőkre kell figyelni. Egyrészt minden egyes ilyen akciónál tegyük fel magunknak a kérdést, hogy biztos ez túl szép, hogy igaz legyen. Tehát amikor kétféle szenárió van, az egyik az, amikor nyertem valamit, a másik az, amikor most viszik a pénzedet. Mind a kettő az pszichológiai nyomásgyakorlással operál. Gondoljuk végig először is, hogy ez itt tényleg oké. A másik, bank sose kér szenzitív adatot. Tehát olyan nincs, hogy engem felhív egy banki ügyintéző, és elkéri a kártyaszámomat, a CVC-met, a banki belépési azonosítómat. Teljesen más adatok alapján azonosítanak, amiket egyébként a hackerek nem sok mindenre tudnak használni. Weboldalakon nézzük meg, hogy HTTPS alatt fut az oldal, van-e rendes ASF, stb. És megbízhatós forrásból rendeljünk. Ha van kártyamentési funkció, tök jó. Ha lehet Apple Pay-t fizetni, még jobb.
Igen, tehát meg hát a Google Pay is ugyanezt fizetés, gondolom.
Ugye, igen. És mindig kérdőjelezzük meg, tehát ilyen nincsen, hogy előre fizetek mindent. Ugye pont ha megnézzük a marketplace-es hirdetéseket, ugye az arra játszik, hogy el akarok adni valamit, úristen, jön valaki, nem is vitatkozik velem, tehát nem kérdezi meg, hogy a felének a negyedéért odaadom-e, hanem vinni akarja az egészet, és mindent kifizet, halál jó. Nagyon-nagyon sokan benyalták ezt Magyarországon. És az emberek boldogan adják ki a banki adataikat. Hogy mekkora probléma ez jelenleg, azt jól mutatja, hogy most megnéztük, hogy hány cég kommunikált tavaly ezekről a témákról, és megnéztük, hogy most idén az első két hónapban mennyi, és nagyjából 10-szer annyi cég kezdett el erről beszélni.
Értem.
Mert a felhasználókat edukálni kell. Egészen egyszerűen ezt a bankok vagy kereskedők nem fogják tudni önmagukban megállítani.
Igen, de azt nyugtass meg, vagy nyugtassatok meg, hogy önmagában azzal, hogyha mondjuk a bankszámlámnak a számát tudja valaki, de nyilván a belépőkódot nem, vagy a kártyámnak a számát tudja CVC nélkül, de hát akár még CVC-vel is, mert hát ugye azt is, amikor vásárolsz, akkor viszont meg kell adnod, de hát nyilván nem fér hozzá a telefonomnál az applikációhoz, amivel jóvá lehet hagyni, tehát akkor önmagában azzal még amúgy, még akkor sincs olyan óriási nagy baj, hogyha az kikerül illetéktelen kezekbe, mert egészen odáig, amíg nem tud belépni a bank számlámra, vagy nem tudja a kártyámat vásárlásra használni, hiszen ahhoz kell a telefonon a személyes jóváhagyás is, akkor olyan nagyon nagy bajt nem tud csinálni.
Igenis, meg nem is. Ugye ez egy EU-s direktíva, tehát az Európában tevékenykedő kereskedők és bankok kötelezve vannak erre. Európán kívül, azért mondjuk Amerikában, tengeren túlon nagyrészt ugyanilyen mechanizmusok szerint működnek, de van a világnak egy másik része, ahol meg nem. Uh-huh. És ebben az esetben kell nagyon megnézni, hogy milyen kereskedő partner az, akitől rendelek.
Értem, na de ha az én pénzem az, hogy itt van Magyarországon egy bankban, és ez a bank elvárja az erős ügyfélhitelesítést a vásárláskor, akkor hiába vásároltam én egy, nem tudom, indonéz, vagy most itt ne sértsünk meg teljesen, mindegy, valamilyen nagyon messze levő világban levő valakinél, ha ő szeretne illetéktelen tranzakciót csinálni a kártyaadataimmal, azt nekem ugyanúgy jóvá kéne hagynom, hiszen a pénzt azt egy magyarországi bankból szeretné lehívni.
Igen, is meg nem is.
Aha, értem.
Tehát ez azért kicsit összetette bennél. Vannak olyan esetek, amikor sajnos főleg kicsi kereskedők azért azt így kikerülik.
Aha.
De nem értem. Európában.
Értem. Na, akkor még egy utolsó kérdés ezzel kapcsolatban, illetve ez már nem is az, aztán utána jöjjön az is, hogy a kriptovaluták, amiket már te is többször említettél, na ezek hogy fogják ezt az egészet még megborítani, de azt még mondi, tőled kérdezem, hogy viszont ahogy meséled, azért ez egy nagyon komoly harc köztetek és a hackerek között, és hogy jól gondolom azt, hogy tulajdonképpen a rendőrségnek ebben, tehát hogy ott ők nem is nagyon tudnak ezzel lépést tartani, hanem alapvetően itt a cégek etikus hackerek hackerek harcolnak, nem etikus hackerekkel, cégek biztonsági ösztönei, és a rendőrség csak ott jön képbe, amikor ti már valamit megfogtatok, bizonyítani tudjátok kb. És akkor tudnak ők valamit csinálni, de hogy a küzdelmet azt alapvetően nektek kell csinálni.
De egyébként nem.
Nem?
Tehát azt mondanám, hogy amit az elmúlt időszakban a magyar rendőrségtől láttunk, az egészen elképesztő.
Igen.
Tehát ők így egészen komolyan elkezdték kigyúrni magukat kiberbűnözés vagy bűnüldözési szempontból, és nagyon szakértőik vannak, hát van kibervédelmi hivatal is, tehát most azért itt egy nagyon komoly szakmai grémium összejött, hogy ezeket megállítsák, és ugye ők hogyan tudnak harcolni, hát ugye vannak a nyomozati szervek, de vannak azok a szervek is, akik így a megelőzésben játszanak szerepet, és ugye van a kiberpajzs program, amivel próbálják edukálni a lakosságot, de ugyanígy ugye a cégek számára és tartanak oktatásokat, úgyhogy szerintem így az MNB, illetve hát az állami szervek nagyon sokat tesznek azért, hogy ez a dolog az így megálljon, és egyébként most európai összehasonlításban azért még mindig nem vagyunk rossz helyen, azt kell, hogy mondjam.
Ez tök jó hallani.
Az, hogy az iparági szereplőknek milyen felelőssége van, ugye mit tudunk hozzátenni ez az egészhez, egyrészt ugye a kereskedőket és a pénzügyi partnereket tudjuk segíteni, nem csak tudásban, meg nem csak ezekkel a megelőzési eszközökkel, hanem azokkal a fejlesztésekkel is, amiket kihozunk a piacra. Tehát mondok egy példát, ami a személyes kedvencem, hogy ugye sokkal hatékonyabb megelőzni a bajt, és nem beengedni a hackert, mint beengedni a hackert, aztán utána megpróbálni kiszűrni, vagy megakadályozni. Uh-huh. Hogyan tudod ezt megcsinálni? Kétféle megoldásunk van erre. Az egyik az, hogy nagyjából meg tudja mondani, hogy az alapján, a mintázat alapján, ahogy te használod a telefonodat, te vagy-e te. Ezt most úgy kell elképzelni, hogy ahogy tartom a telefonomat, ahogy gépelek, mindegy egyedi mintázat, ez a passzív biometria.
Aha.
Ezt be tudjuk építeni, és tudunk olyan, hát ezt úgy szoktuk demozni, hogy odadom neked a telefonomat a mobilbanki alkalmazással, és odadom neked a jelszavamat, meg a felhasználó azonosítomat, és nem fogsz tudni belépni.
Ez milyen érdekes, és egy kicsit akkor most át, vagy bocsánat, ha még a mondat közepén voltál.
És akkor ugyanígy, tehát vannak olyan szolgáltatásunk, amivel meg azt tudjuk megvizsgálni, hogy nagy valószínűséggel te vagy te. Tehát itt tudom, hogy ilyen nevet, lokációt, device ID-t, a készülék azonosítót, a routert, ilyeneket hasonlítunk össze, és akkor itt vannak olyanok bizony, hogy valaki megszerzi a nevedet, valaki megszerzi a címedet, de mondjuk Kuala Lumpurból jelentkezik be, és egy Kuala Lumpuri kereskedőnél próbál megvásárolni. Hát ez egy kicsit gyanús.
Igen, és most, hogy mondod, hát egyrészt nyilván ezért kapták el annak idején a stockholmi vásárlást az én kártyámról is, meg egyik pont Amerikában is volt ez, hogy én kaptam akkor üzenetet, hogy de talán még telefont is, de üzenetet biztos, hogy én most azt látjuk, hogy Los Angelesben akar valaki vásárolni ezzel a kártyával, ott vagy. És hogy azt, sőt, egyszer volt egy olyan is, de az még jó évtizeddel ezelőtt, hogy Erdélyben megcsináltam azt az okos dolgot, hogy akartam felvenni készpénzt egy ATM-nél, de hogy addig szórakoztam a nem tudom a zsebem, meg akármi, amíg visszahúzta azt a 100 lejest, amit ki akartam venni, de 10 másodperc múlva jött a telefon, hogy oké, érzékelték, rendben, mert hogy ráadásul Raiffeisen-es automata volt, és hogy semmi gond, nem veszett el, vissza fogják majd rakni. Na és akkor egy kicsit átfordulok RP-hoz, hogy ugye pont ez az a dolog, amiről szoktunk beszélni, hogy egyrészt úristen, ez milyen Orwellien hangzik, hogy már mindenünket megfigyelik, de másrészt meg mégis azt mondjuk, hogy de hát nekünk ez jó. Ettől érezzük magunkat biztonságban. Tehát, hogy végül is hajtjuk bele ilyen szempontból önként magunkat abba, hogy tök jó, persze, ellenőrizzék csak nyugodtan, hogy melyik router meg hogy tartom én azt a telefont, hiszen ettől leszek biztonságban, nem?
Az a baj, annyi mindenről beszélgettünk itt, és tudom, hogy már az időből futunk ki. Kiberbiztonsági konferenciákon szoktam ilyen nagy lángoló előadásokat tartani, ott néhány dolgot szoktam számon kérni a szakmán, hogy miért ne. De igen, ugye itt nyilván a kényelem és a biztonság közötti határvonal, a user azt akarja, hogy biztonságos is legyen, de kényelmes is. Az intelligens adat használatoknak egyébként az egyik első úttörői pont a banki biztonságiak voltak, a geolokáció, most már a viselkedések, és egyébként magyar cégek úttörők ebben, és most már a magyar informatikának számos fáklyája van a játékipar mellett, pont ez a biztonságtechnika és ez a viselkedés egyébként alapú, amit használtok, szerintem az is egy...
Nem, hanem aki fejlesztette nekünk ezt, az egy magyar cég, és mi most az ő irodájukban ülünk.
Igen, mert ők elind egy apró ötletből, és én nagyon szerettem akkor velük dolgozni.
Mert mint bocsánat, ti most az nem azt jelenti, hogy mi most, tehát ez nem az az iroda.
Ja,
de
bár az lenne tehát, egyébként.
Ez pont az a tipikus okos adathasználat. Tehát a Big Data-nak volt egy ilyen mániája, amit sose szerettem, hogy a mennyiség számít, de nem a minőség, hogy milyen viselkedéseket figyelsz meg. És a totális megfigyelésre csak azért visszatérve, hogy ez ebben is segítség. Tehát, hogy nem... Tehát már rég túl vagyunk azon, hogy a megismerhetőség valamiféle intim szférába való betolakodás jelentene, de hogyha következetesen szisztematikusan használ dolgokat, az igazából biztonságosá is teszi. Itt én arra a trendre akartam felhívni a figyelmet, hogy a Covid mit adott, ugye ott volt egy váltás, például Magyarországon, ugye a fizikai betörések száma lecsökken, konkrét képzések indulnak el, online tolvajok képzése, az EMI és az eszköztárak, például ezek a cégek, amik ugye azon működnek, hogy egy jogi utolérés az 4 év, és egy e-business üzleti modell 2 év, magyarul bármit megcsinálsz, lehet PR céged, bármit, mert mire lebuksz, stb., addigra már úgyis mással foglalkozol, és csomó eszközt adtak, és itt volt egy ilyen lépés, egy idő, amíg az emberek ráértek arra, hogy ezek az eszközök mennyire kifinomultak és gyorsak, és hogy ezek, amit mondtál, igen, az ajándék, de főleg a félelem, hogy gyorsan kell tenni, mi mindenre vehetünk rá. És így látszik, ahogy a lakosság tudatossága nő, mert volt egy olyan idő, hogy hát pénzt nem adok neki. Végül is nem fizettem, de most már az emberek értik azt is, az adatoknak a továbbadása is ugyanúgy pénzügyi, és arra most edukálni, hogy mindig az ősporráshoz menj, mint szeretett. Bármit, ha csinálsz a pénzeddel, nyisd meg a banki applikációt. Ha valami nagy gond van, akkor a banki applikációban nyoma kell legyen. Ha a banki applikáció sem működik, mert ugye ilyenkor azt mondják, hogy bajban van a bank, az én magánszámlám utal el a pénzt, ugye ez egyik csalásforma, ami nevethetünk, ugye meg szomorú, de mikor tényleg egy valakinek, aki 10 évig gyűjti a pénzét, és így kicsalják, utána a banknak igazából nincs felelőssége, max PR értékből segít, mert te a saját szándékos, hogy mondjam, saját döntésed alapján kívülről úgy néz ki. És ez a csata, ez zajlik, és tényleg növekszik most, de a magyar lakosság tudatossága nagyon megy utána, ez tény, mert halljuk a sztorikat. Ez a Facebook Marketplace sztori, ez elindul 1,5 éve, még elszórt. Jöttek be jelentések. Hát érzem, hogy most valami robottal beszélek. És ami most megint megdobta egy kicsit, az az AI-nak ez a generatív képességei, hogy még emberszerűbbé, tehát nehezen mérték fel a userek azt, hogy de hát én 2 órán keresztül beszélgetem, de még mindig bot. Csak már nagyon egyszerű, hogy 2 óráig beszéljen. De hát honnan tudja az, hogy én pomos várok a Magyar Postát ezért? Mert, és akkor így jön rá, hogy az, hogy amúgy ő máshol hagyott nyomot maga után, tehát, hogy itt melyik adattal mit lehet pénzt keresni, és ezért is, hogy szerintem erre is gondoltál, hogy a te számlaszámodat amúgy tudják, vagy mondjuk egy Facebook posztod, hogy hol nyaraltál, ezekből igenis lehet egy hihető sztorit azzal, hogy a te feleségedet, vagy akár gyerekedet megijesztik, hogy na, apukád tegnap elhagyta Horvátországban a kártyáját, menj haza, nyisd ki az ajtót a bácsinak, akit a rendőrség küldött. Tehát, hogy na, és amit kiberbiztonság konfokon szoktam még mondani, az, hogy egy a humán vonal, hogy mennyire jól ki lehet informatikai rendszereket megtámogatni humán intelligenciával, erre mondjuk mindjárt egy példát. De másik, hogy miért mindig mi követünk? Tehát látjuk ugyanúgy a technológiai trendeket. Látom, hogy jön a deepfake. Tudom, hogy a deepfake-e meg fogják zavarni az embereket. Hátradőlök. Megjönnek a deepfake kiberemberlabó csalók, és utána azt mondjuk, hogy igen, akkor most tanulja meg a lakosság helyett, hogy mielőre lejátszanak a forgatókönyveket, hogy lehet bűnös, és előre megtanítod a lakosságot, hogy figyelj, ez fog történni. Csak ugye senki nem akar a riogató, fenyegető üzemmódban lenni, hanem inkább a protektorban, hogy nézd, megtörtént a baj, és én utólag megmondom neked, mit kell csinálni, csak szerintem ez nem helyes.
Értem. Még egy fél mondatban vissza oda, hogy mit lehet tenni. Tehát a múlt heti egyik hack az konkrétan úgy ment végig, hogy felhívták a delikvenst, hogy OTP, éppen most viszik a pénzt, stb. És akkor a hölgy az visszakérdezett, hogy de hát neki van egy ügyintézője. És az OTP-nél, hogy akkor felhívja őt, és mondták, hogy nem tudom, bemondták a nevét, hogy hát ő most nem ér rá, engem kért meg, hogy azt hajtsuk végig, és másfél napig tartott maga a procedúra, de úgy, hogy a végén, ugye Anydesk-et telepítettek, elkezdték digitalizálni a kártyáit, elkezdték leszívni a bankszámlájáról a pénzt, és még bement a bankfiókba is, hogy autorizáltassa ezeket a tranzakciókat.
Oh.
Tehát beküldték a bankfiókba. Wow. Annyira hihető volt a sztori,
aha,
és végül ő a saját kezével engedélyezte azt, hogy elvigyék a pénzét. Úgyhogy nem volt tudatában annak, hogy ezt a pénzt most elviszik. Azt azért mondom, hogy a call centerből felhívnak, köszönjük meg, és hívjuk vissza a bank call centerét. Mm-hmm. Inkább legyen egy hívással több, mint hogy a pénzünk után kelljen futni.
Igen, itt azt akartam ezzel mondani, hogy ezek vannak, és tényleg érdemes óvatosnak lenni, nem félni. Mert ezek jó szolgáltatások, ezekről azt beszéltük, hogy milyen jó, hogy ezek vannak, kapja a bankkártyát. És igaz, hogy nő a csalások száma, de a világban folyamatosan mindig rekordszámok vannak, de ez azért is van, mert az iparág is nő, ahogy egyre minden digitalizálunk, egyre több az ilyen eset is.
Meghallunk is róla, meg ugye az van, hogy viszont közben meg sokkal kevésbé jellemző az, hogy betörnének hozzád, és elviszik a készpénzedet, ami meg ott volt a kispárnába varva, mert hogy nem nagyon van ott
betörők
már.
Betörők azért is álltak át erre, mert a biztonságtechnikának a fizikai része sokkal jobban fejlődött, ugye mozgásfelismerő kamerák, stb. És rájöttek, hogy mennyivel kevésbé strapás ellopni online, mert utána nem tudsz lebukni még a fizikai betörésekkel. De most a felhasználókat támadták meg, és az viszont, hogy az előbbi eszköztárban mennyi az a lehetőség arra, hogy te vigyázz magadra, az viszont igenis sokkal könnyebb. Tehát azt gondolom, hogy amikor virtuális kártyákkal dobálózunk, azt megcsinálni, hogy van egy főkártyád, és legyen egy mellékkártyád.
Igen, ezt akartam.
Ez egy mozdulat. Az, hogy mindig az ősforráshoz menj. Az, hogy igen, mindenkinek megvannak a maga viselkedési mintázatai, de hogyha olyan van, tanácsot kérsz, vagy beszélsz másból, akivel. Az, hogy soha nincs olyan, egyrészt a szenzitív adatot kér a bank, másrészt az, hogy most kell. Tehát nincs, ezért van ez a bankvédelem, senki nem fog ilyet mondani, nem, hogy bedőlt a bank, és elviszik a pénzt. Ha ezeket tudjuk, hogy nem, tehát most kér, tehát hoz vagy visz. Tehát szerintem a personal tudatosság itt kezdődik, hogy ezzel kezdjük a gondolkodást. Hoz vagy visz? Én kezdtem el vásárolni valamit külföldön? Nem. Nem kezdtem el vásárolni, mégis jön valami? Tehát majd valaki főhívő vinni akar valamit. Hoz az, hogy én akarok valamit csinálni. Ezt szerintem könnyű eldönteni, és ha ezeket betartjuk, nyilván lesz mindig izgi ebben, és mindig érdemes lesz beszélni róla, tehát abszolút nem becsülöm le a problémát, sőt, én nekem az idejében a média tudatosságról szól, meg a biztonsági fejlesztésekről, mert most ezt tartom kritikusnak, csak azt mondom, hogy félni nem kell, mert hogy igenis vannak olyan eszközeink, csak időbe készüljünk rá. Tehát ugye az egész abból indul ki, hogy nem készülünk fel rá, hanem jó, majd valamikor megcsinálom a virtuális kártyát, a nem tudom mit, és amikor meg baj van, akkor meg elkezdesz rossz döntéseket hozni. Összeálljunk rá egy órát szerintem, hogyha egyébként ha hetente 15 percet rászállunk arra, hogy végiggondoljuk, hogy mit miért csinálok, meg hogyan, és mi minden rendben van, és megváltoztatom a jelszavamat. Tényleg végig gondolom.
Nem egy jelszó megváltoztatásnál szörnyűbb dolgok a világon nincsenek, mert aztán meg nem emlékszel. Az, igen,
pontban láttam erről egy statisztikát, ugye action intention, vagy intention action. LastPass megkérdezte a felhasználókat, hogy jónak tartják-e, hogyha egy user ugyanazt a felhasználói azonosított és jelszót használja mindenhol. És 86% azt mondta, hogy nem, hát az elítélendő. Megkérdezték, hogy és te hogy vagy ezzel? És 63% azt mondta, hogy ja, hát én egyébként mindenhol ugyanazt használom.
Igen, mert én nem szeretem, nem egyébként tudom megegyezni, mindig ezt kérik.
Én abszolút így vagyok én is.
Hát de jelszókezelő
program. Egyetlen egy helyen nem, a bankban, ott nem azt használom. Tehát, hogy igazából minden jel, tehát, hogy az összes hát, ilyen a Netflix előfizetéstől, nem tudom, az nagyjából az, de a banki jelszavam az mondjuk
pedig
nem az.
Pedig el kéne kezdened használni mindenhol külön.
Jó, csak azt mondom, hogy eddig ez egy biztonságos technika volt, hogy ablabla oldalon, a Facebook nem is olyan lényeges, a nem tudom, nem is olyan lényeges, a bankira vigyázok, de a többi is lényeges, mert egyrészt összekonnektálódnak, de még ha nem is, pont azzal a viselkedéssel, azt akartam csak a végén mondani, az emberek mindig alábecsülik azt, hogy milyen jó lehet technológiával hihető környezetet teremteni, és amikor jönnek ezzel, hogy a Facebook lehallgat, mindig elmondom, hogy ugyan már mi a francért hallgatnád le, ami egyébként hihetetlen adatforgalom és trapa utána foglalkozni, amikor a viselkedés abban igenis lehet, vagy két geolokáció összekapcsolásával a másik síelésre keresetre egész nap találkoztatok, feldob neked a síelés hirdetések, olyannak nekem, hogy honnan tudta, hogy síelésről beszélgettünk. Hát, tegnapig, és ez csak egy egyszerű, azt akarom csak mondani, hogy arra kell figyelni a kiberbiztonságnál, hogy a sztori az most már tényleg nagyon profi tud lenni. Tehát deepfake-ről beszélek, szöveggenerálásokról, intelligens adatösszekapcsolásról, mindig azt döntsük el, mindig van egy pont, amikor a duma cselekedetté válik át, és azt a cselekedetet kell megnézni, hogy az akkor mi történik. Tehát nem fogod tudni, hogy deepfake videó vagy sem. Beküldenek a bankba kész. Ez nem erre kell alapoznom, arra, hogy akartam-e fizetni valamiért vagy sem. Én akartam, igen, hogy történjen valami, vagy sem. Ezt meg te uralod.
És még egy utolsó kérdés, ehhez aztán azt gondolom, hogy viszont akkor a bitcoint és társait ne nyissuk ki, mert egy és negyed órája beszélgetünk, az meg viszont ebből csináltunk egy külön adást, de tényleg, legyen. Mert hogy az így abszolút érdekes, viszont az is eszembe jutott még így majdnem zárásként, hogy amúgy meg az is lehet egy hasznos tanács, nem, hogyha van olyan pénzed, akár néhány százezer forint is, amit nem használsz, azt meg közd le, mert hogyha meg van egy lekötött olyan betéted, ami mit tudom én, miben van, akár részvény, na ahhoz viszont meg nem tudnak így nyúlni, nem, mert hogy az, ahhoz te magad is csak úgy tudsz nyúlni, ha bemész a bankba, nem tudom, és hogy valószínűleg érdemesebb ezt úgy csinálni, már természetesen, hogyha valakinek az anyagi lehetőségei megengedik, hogy azt a néhány százezer forint úgymond forgó pénzt, amit havi szinten elköltesz, azt tartsd a kártyán, ami meg a fölött van, de még nem annyi, hogy lakást tudsz fölvenni, azt meg közd le.
Így van.
Persze mindenkinek a saját léptékében ebben a nagy genyóság az pont az volt, hogy azok, akik nagyon nehezen szedik össze a pénzt, és nagyon fontos nekik, és az újszerű modellel elveszik. Érted? Tehát, hogy tényleg gyűjti a párnáját a tixébig az unokájának. Unokázós csalós is az égenyúság, vagy a gyermekrablásos is az égenyúság. Még egy dolgot szeretném mondani, ez a biztonságot mondani, hogy hogy az alternatív rendszerek azért jól tudnak jönni. Most megkeresett egy cég, hogy na, a deepfake-el mi lesz, és akkor te ilyeneket fejlesztesz, és fejlesz nekünk egy deepfake felismerő AI felismerő AI-t. Mondtam, tök szuper, ez nagyon jó lehet költeni a pénzt. Mert ugye volt ez az eset, hogy a csávó ült, és senki nem volt körülötte élő ember, végigcsinálta a megbeszélést, elutalt egy csomó pénzt. Ugye egy teljesen felépített deepfake környezetbe vonták be.
Akkor ez a céges?
Igen, amikor igen, ez, igen. Aha, és tehát, hogy az volt a szituáció, hogy ült ugye online meeting, ott volt a főnöke, ott volt mindenki, ugye hangot mindent tudni. Utána még csinálta a megbeszélés, mondták neki utána vele menni, szépen kivitel ezt a feladatot. És hogy dolgoz aki módszert arra, hogy egy ilyet meg lehessen akadályozni. Hát nem csináljuk azt, hogy fejlesztünk mindig ilyet, mindenki jó, meg fog ebből élni, vagy megbeszéljük azt, hogy minden héten van egy humán jelszó a fontos dolgoknál. Ezt nem e-maileztük le, nem izé, nem tudom, Habakuk. És egyszerűen csak annyi, hogy nézd, Árpád, ha én 100 millió fölötti utalást fogok csinálni, mindig el fogom neked mondani online értekező, hogy Habakuk, csak ennyit. És minden amúgy ugyanúgy zajlik. Ha nem fogod pedig, és ha nem hangzik el a Habakuk, akkor ráírok, mert amúgy ingyen kommunikálok, hogy tesó, miért nem mondtad Habakuk? Ó, elfelejtettem, tényleg utal, vagy lenni. És mi történik? Nem azt mondom, hogy ez a megoldás, mert tudom, hogy milyen robusztus meló ezt csinálni a biztonságot, csak azt mondom, hogy néha egy alternatív, tehát nem csak az, hogy legyen egy virtuális kártyám, hanem mondjuk az, hogy szólok valakinek az ismerőseim körülből, hogy én most külföldre utazok, és tudsz róla, és akkor nem csak a bankkal kommunikálsz, hanem akár felhívod a haverodat, hogy tényleg kigyulladt a Raiffeisen épülete, és már nem lehet pénzt fölvenni, vagy mi, érted? Tehát, hogy mindig jó egy kis alternatív.
Hát, és amennyire robusztus munka, annyira meg el lehet mondani, viszont annyival könnyebb az, hogy neked egyébként meg már egy széges utalás, az nem úgy néz ki, mint 20 éve, hogy be kell menni a bankba kitölteni a piros de színű, nem tudom milyen papírt, azt ott bedobni, aztán vár pár napot. Mondi, utolsó kérdés, vagy egyik utolsó kérdés talán, hogy a virtuális kártyát most a Revoluttal azonosítjuk, de hogy a Mastercardnak van, lesz csak telefonos, vagy ha én még Mastercardot akarok használni, akkor mindenképp lesz műanyag kártyám, vagy már rég nincs, csak én még ott vagyok lemaradva.
De figyelj, ez a technológia, ez van, tehát így a Revolut virtuális kártyája mögött is egy Mastercard technológia, vagy Visa éppen mikor ki van, és ugyanez megvan a bankoknál. És most van egy ilyen törekvésünk, a Digital First névre hallgat, ami arról szól, hogy a bankok abban a pillanatban, amikor megnyitom a számlámat, tudjanak egy digitális kártyát a telefonomra feltárolni. Úgyhogy szerintem ez lesz, szerintem ez jön. Annyi, hogy kicsit ki kell törnünk így a múlt békjóiból, hogy egy ember egy kártya, és el kell sajátítanunk ezt a digitális működést.
Igen, de hát ez, ahogy mesélted is, tulajdonképpen az elmúlt jó néhány évtized is erről szólt, a 60-as évektől fogva, hogy egyfajtában fejlődünk, és akkor tényleg legyen az, hogy várunk vissza egy másik adásra, ahol viszont majd a bitcoinról és társairól és egyéb virtuális pénzekről lehet beszélgetni, mert hogy az bőven meg fog tölteni egy külön adást. Nagyon szépen köszönöm mind a kettőtöknek, sziasztok!
Mi is köszönjük!
Sziasztok!
Ez volt a Jövő Zenéje.